Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Az egyházi esztendő utolsó előttit megelőző vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt újszövetségi szentigét, amint megírva találjuk János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 14. részében, a 12. és 13. versekben a következőképpen. Itt van helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. Amen. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Gyülekezetünknek széles körében ismerős lehet ez az ige, hiszen mindig újra találkozunk vele a gyülekezeti hírmondónknak az utolsó előtti oldalán. Általában az utolsó előtti oldalon soroljuk fel azoknak neveit, kezdve a megkereszteltekkel, aztán akik házasságot kötöttek, és folytatva azoknak a nevével, akiket el kellett temetnünk. A megkereszteltek nevei fölött ez az ige áll, bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Akik házasságot kötöttek, ott ez az ige áll, amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. És amikor az elhunytakról emlékezünk meg, íme ennek az ige szakasznak a középső részlete van ott. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Ismerős tehát a mondat. De lehet, hogy csak átsiklunk rajta. Megszoktuk már, hogy oda ez van írva. Igen, ez valami olyan vigasztaló, valami kegyes szöveg a gyász fájdalmában, a veszteség fájdalmában. De a szívük mélyén annyian azzal reagálhatnak talán, hát mit lehet azt tudni? És milyen sokan ezt mondják, születtünk, meghalunk, ez az életrendje. És erre rögtön azt kell mondanom, hogy a halál az nem az életrendje, az Isten igéje világossá teszi nekünk. Isten, amikor megteremtette az embert, nem halálra szánta, hanem arra, hogy Isten örök szeretetében éljen, és így legyen Isten képviselője az ember. Fölfoghatatlan számunkra. Ez az eredeti státusza az embernek, ősszüleinknek. Aztán mindent borított a bukás, a bűneset. Amikor ősszüleink inkább hittek a kísértőnek, az ő sutyorgásának, ahogy kétségbe vonta Isten szavát, aztán meghazudtolta, inkább hittek annak, mint a mindenható, igaz és szent Istennek. És azóta már mind bűnösen jövünk erre a világra. Igen, születés és halál, a két határkő. Sokszor annyira megrendítően össze is tudnak ezek kapcsolódni, egy-egy temetésen, bizony előkerül az is, hogy még éppen megszületett az unoka, de ő talán már nem látta. Mi is ismerjük a családunkon belül, és most egészen friss dolog, hogy ma hajnalban megszületett a 11. unokánk, éppen azon a napon, ami édesanyámnak a 88. születésnapja lett volna. De őt már majdnem 14 éve el kellett temetnünk, édesanyámat. És milyen döbbenetes, ő azon a napon halt meg, amikor a legkisebb leányunk éppen betöltötte a 14 évet. Ezek különösen is szívszorítóak tudnak lenni. Nem elméletből beszélünk, amikor az Isten igéjét hirdetjük, és amikor Isten megerősít a gyászban is, bennünket is. És sokszor együtt van az öröm, meg a fájdalom egy-egy család életében. Nem elméletet mondunk, amikor az Isten igéjét mondhatjuk. És nem csak másoknak prédikálhatjuk, akik Jézus Krisztuséi vagyunk, hanem magunknak is, a legkülönbözőbb helyzetekben. Igen, mi is van a halállal? Nem az életrendje, a bűn zsoldja a halál. Olyan jó, hogy amikor Pál apostol ezt leírja a római levelében, akkor mégsem áll meg ott, hogy ezt kijelentse, hanem folytatódik azzal, hogy az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ott van Isten ítéletének a kijelentése, és ott van Isten kegyelmének a meghirdetése és fölkínálása. Egy mondaton belül. Ezt a vasárnapot, akik az útmutatót föllapozták és olvasták már a mai igéket, így emlegetik az egyházi év rendjében, hogy az ítélet vasárnapja. De lám, olyan alapigét kaptunk az igehirdetés alapigéjeként, ami nem csak az ítéletről szól, sőt, sokkal inkább azoknak hirdeti meg a reménységet, a boldogságot, akik Isten kegyelmét elfogadták, akik Jézus Krisztuséi lettek. Mi van a halottakkal? Kérdezi sok ember. Azzal együtt, hogy azt a mondást emlegetik annyian, amit már az előbb idéztem. De mégis ott a nyugtalanság, mi van a halottakkal, és annyi hamis megnyugtatás is elhangzik. Mennyiszer próbálják egymást meg magukat azzal vigasztalni az emberek, hogy nekik már jó. Véget ért a szenvedés, talán egy hosszú betegség, nekik már jó. Az Isten igéje fényében azt kell mondanom, hogy nem biztos. Mert ha nem az Úrban halt meg, akkor nem jó. Mennyiszer elhangzik még egyházi emberek ajkáról is egy másik igeellenes dolog, hogy hát ők onnan föntről néznek minket. Az Úr Jézus egész másról beszél. Amikor a gazdag és Lázár példatörténetét elmondja, abban világossá lesz, hogy már a halálban kétfelé válnak a sorsok. Aszerint, ami itt történt, már a halálban. Nem a semmibe hullunk a halálban, ezt is fontos tudni. De nem a lélek halhatatlansága a mi vigasztalásunk, az a görög pogány filozófia, hogy ó, hát ennek a rossz anyagi testnek a börtönéből fő, hogy megszabaduljon a lélek. Nem, az ember a bűnben testestül, lelkestül megromlott. Lelkileg halottá lett, és ebből a lelki halálból kell életre, élő hitre támadni, még itt, amíg itt tart az Isten. Az Úr Jézus arról beszél a gazdag és Lázár példa történetében, hogy az egyik, akit név szerint említ, akit itt semmibe vettek, de az Isten számon tartotta, oda kerül, ahol mondhatni a családfő, a hívők atya, Ábrahám. Ábrahám kebelére. A másik meg, aki test szerint ugyancsak Ábrahám leszármazottja volt, ő meg a gyötrelem helyére. És aztán világossá lesz abból, amit az Úr Jézus elbeszél ott a Lukács evangéliuma 16. részében ebben a példatörténetben, hogy harmadik eset nincs, már a halálban kétfelé válnak a sorsok. Nem lehet átmenni egyik helyről a másikra, tehát nem csak tisztító tűz nincs, hanem változtatási lehetőség sincs, hogy a tévedgéseket mind az Isten igéje fényébe állítsam oda számotokra és mindenki számára. Vissza se jöhetnek, amikor ez a pokoli gondolata, ez az alvilági, seolbeli gondolata, hádészbeli gondolata támad a gazdagnak, hogy hát ha ott nem lehet enyhíteni az ő kínját, és nem mehet át Lázár, akkor küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem. Erre emlékszik a gazda. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. És mi rá a válasz? Van Mózesük és prófétáik. Hallgassanak azokra. És erre reagál az a gazdag, akiben lám, van valamiféle emberi szeretet a testvérei iránt, de nem volt benne Isten szeretet. És ettől még az emberi szeretete is hamis volt. Azt mondja, hogy nem úgy, de ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. És erre a válasz, kizárja ezt az ügyet, kizárja ezt a lehetőséget. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Itt már az Úr Jézus előre mutat az ő feltámadására. Nagyon fontos ezeket tudnunk, hogy a halottakkal nekünk nem lehet kapcsolatunk, meg nekik se velünk. Már az Ószövetségben, Ézsaiás könyvében, a 63. részben olyan világosan megtaláljuk, amikor az ítélet alá, történelmi, földi ítélet alá került nép, így fohászkodhat Istenhez, hiszen te vagy atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izrael nem ismer minket. Te, Uram, vagy a mi atyánk, megváltunk, ez neved öröktől fogva. A reformáció századából való magyar hitvallások, az 1559-ből való hétvárosi hitvallás is, meg a rá 10 évre született szepességi hitvallás is, ezt az igét idézik, amikor érvelnek az igével, hogy olyan nincs, hogy mi a szentek közbenjárását kérhessük. Azok nem foglalkozhatnak velünk. Se innen nem lehet kapcsolatba kerülni velük, se ők nem tudhatják, hogy mi van itt a nap alatt. A Prédikátor könyvében van ez a mondat, és azt is idézi a két hitvallás, amit említettem. Az élők annyit tudnak, hogy meg fognak halni, a halottak semmit nem tudnak. Tudnilik arról, ahogy a szöveg összefüggésből kiderül, arról, ami a nap alatt van. Ők nem foglalkozhatnak velünk. Mi se velük. Nem is lehet tenni már értük semmit. Ezért olyan fontos, amit Luthernek a Schmalkaldeni cikkeiből hadd idézzek. Alapvető hitvallási íratunk ez. Azt írja az ige alapján, a gonosz lelkek sok alávalóságot követtek el, amikor emberi lelkek gyanánt megjelentek, miséket, vigiliákat, búcsúkat és egyéb alamizsnákat követeltek kimondhatatlan hazugságokkal és ravassággal. És aztán ezt a szakasz zárja azzal, ebben a kérdésben sem lehetünk sem elnézők, sem engedékenyek. Ami ige ellenes, azt el kell vetni. Akkor mi van a halottakkal? Honnan tudhatunk valamit? Hát csak az Isten igéjéből. Mert a zsidókhoz írt levél 9. rész utolsó mondataiban ezt találjuk. Amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott föl, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják, üdvösségükre. És aztán beszél lám nekünk az Isten igéje arról, hogy mi van azokkal a halottakkal, akik az Úrban halnak meg. Csodálatos vigasztalás, amikor János apostolnak le kell írnia, az Úr Jézustól kapott, angyal által közvetített kinyilatkoztatásból, hogy mi lesz a végkifejlete ennek a történelemnek, amikor a törvénytaposó uralma elkövetkezik majd. Az Antikrisztusnak az uralma, és annak a hamis prófétája nagy csodákkal is elámítja az embereket, és totális kontroll alá kerülnek az emberek. János korában ezt nem lehetett elképzelni egyébként, hogy lesz ez. Ma el lehet képzelni. hogyan lehet teljesen ellenőrzés alatt tartani minden egyes embert ezen a világon. És ez be fog következni. És egyszerűen a mindennapi élet lehetőségéből ki lesznek zárva azok, akik nem idomulnak, akik nem hódolnak be az antikrisztusi, hamis, politikai, gazdasági és vallási világegységnek. És akik akkor az Úrhoz akarnak ragaszkodni, amikor el lesz némítva a bizonságtétel, de még az Úr angyalokat küld, akik figyelmeztetik a földön lakókat, akik akkor az Úrhoz akarnak ragaszkodni, azoknak teljes mértékben a vértanúsággal kell számolniuk. És itt kezdődik az ige szakaszunk. Ebbe a helyzetbe belehasítva hangzik, hogy itt van helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Kik a szentek? A Jézus Krisztusban hívőket nevezi szenteknek. És a Krisztusban hívők közösségét, gyülekezetét, a szentek közösségének az ige. A szentek nem valami különleges minőségű emberek, hanem azok, akik Jézus Krisztusban az ő drága véréért, áldozatáért, kegyelmet, bűnbocsánatot, életet, üdvösséget leltek, akiket az Isten szent lelke az ő általa ébresztett hitben, a Jézus Krisztust befogadó hitben, a bűnbánatban született hitben eljegyzett, elpecsételt az Isten számára, mert a szent szó ezt jelenti elkülönítve lenni az Isten számára. Kik a szentek? A Jézus Krisztusban hívők, magukban bűnösök, akiknek nincs semmi saját igazságuk, de Krisztusban megigazítottak. Krisztusban nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik ő benne rejtőztek el, értünk történt váltság halálában, és vele a feltámadott Úrral élő közösségbe kerültek. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Nincsen immár kárhoztatásuk. Isten bűnbocsátó kegyelmében élnek. Új teremtés, ha valaki Krisztusban van. És ennek az új életnek az a jellemzője, hogy a Krisztus szeretete szorongat. És tereli mederbe az életemet. Mert azt tartjuk, hogy ha ő az egy meghalt mindenkért, akkor mindenki meghalt. Azért halt meg mindenkért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámasztatott. Ez van ott már a szívedben? Vagy csak valami langyosság? A mai evangéliumi kereszténységet is a laodiceai állapotok fenyegetik, a langyosság. Mennyire ráillik a mi gyülekezeteinkre is. Amit a jelenések könyvében épp a laodiceai gyülekezetnek hirdettet az Úr, és aztán azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én vele. A gyülekezet ajtaján és annak egyes tagjai ajtaján kívülről kell zörgetnie az Úrnak? Hát ez félelmetes, nem? Van egy gyönyörű ének, megrendítő ének. A református énekes könyve belekerült. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Ne várasd Jézusodat. Fogadd be őt, mint uradat, megváltódat, ha még nem tetted, és a szentek közé számítatol. Az az élő hit, amit Krisztus lelke teremt és táplál bennünk. az élő hit aztán álhatatosságban kell, hogy megmutatkozzék. Ez a természete. Itt van helye a szentek álhatatosságának. Hogy nem próbálnak kibújni az alól, amit rájuk helyez az Isten, hanem alatta maradnak. Az eredeti szó ezt jelenti egész pontosan, hogy alatta maradás. Nem bújok ki az alól, amit Isten rám helyez. És ezzel együtt van a ragaszkodás az Isten parancsaihoz. Ez a mai világ az Isten parancsait tiporja lábbal már, és készül az út a törvénytiprónak. Az emberi hamis szabadság eszmékben, és az emberi önistenítő gőg révén. Az Isten parancsaihoz ragaszkodni, mert azok jelentik az élet jó rendjét, miközben megítélnek bennünk minden bűnt és gonoszságot. És a Jézus hitéhez, ami tőle való és belévetett hit, erről írja Pál apostol a galáciai levelében, megfeszítettem együtt a Krisztussal, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most a testben élek, az Isten fiában való hitben, az Isten fia hitében élem, aki szeretett engem és önmagát adta érte. És amikor mindezt le kellett írni a János apostolnak, akkor közvetlen mennyei parancsként kapja, hogy írd meg. Hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta, írd meg. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Majd be fognak következni mindazok, amikről Jánosnak írnia kellett. De akik akkor olvashatják, meg azóta is, akiknek iratott, mindezt olvasva elszorítja a szívét, a szívünket. De hangzik a vigasztalás, ami nem üres szócséplés. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Mert a halál sem választhat el az én megváltó Úramtól, Jézus Krisztustól, és nem szakíthat ki az Isten szeretetéből, ha az övé lettem. De ne feledjük, csak azok halhatnak meg az Úrban, akik már az Úrban éltek. Benne élek, ahogy énekeljük a régi Tranosziusz énekben, Isten nékem erőm, bizodalmam. Benne élek, haláltól sem félek, jót remélek, tőle csak el ne térjek. El nem enyészem a sírban végképpen, mennyben lesz részem. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Nem csak majd a dicsőséges feltámadás után, hanem már most is. Aztán majd a dicsőséges feltámadásban, amikor elváltoztatja nyomorúságos testünket is, az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá az Úr Jézus Krisztus, akkor teljesedik be, egészen és örökre szólóan ez a reménység. De az Isten igéje biztosít minket a felől, hogy a halálban sem szakad el az Úrtól az, aki az övé lett. Tehát ezért írhatott le Pál apostol ilyeneket, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Kívánnék elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb, de ez nem halálvágy volt, azt mutatja a folytatás. De etesben megmaradnom szükségesebb, ti értetek, ezért tudom, hogy vissza fogtok kapni még. És még visszakapták több évi szolgálatra őt a testvérek. Mennyből adott kinyilatkoztatás, és a mi szívünkben lehet foganatossá, boldogok. Boldogságra vágysz, légy az Úr Jézusé, és a halál sem szakít el tőle. Ragaszkodj Jézus Krisztushoz minden helyzetben. És ha meg kell halni, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Mostantól fogva, igen, ezt mondja a lélek, nem emberi rábeszélés ez, hanem a Szent Léleknek a szava. Mert megnyugosznak fáradozásaiktól. Lehet, hogy kimerültek, hogy elfáradtak. Hogy egészen kinyíródtak fizikailag is, mindabban, amit az Úrért vállalniuk kellett. De rájuk nyugalom vár az Isten békességében. Nem úgy, mint azokra, akik behódolnak, a fenevadnak az Antikrisztusnak, és majd örök ítéletüket veszik, és nem lesz nyugtuk, nem találnak nyugalmat, soha örökkön örökké. Az ige szakaszunk előtt erről is olvasunk. Akik az Úrban halnak meg, megnyugszanak fáradozásaiktól, és cselekedeteik követik őket. Mert mind annak, amit itt a földön, a múló időben, az én Urammal való közösségben, a Szent Lélek vezetése szerint, az Atya akarata szerint cselekedtem. Annak örök értéke és értelme van. Ezért zárja Pál apostol is az első korintusi levél 15. részét, a nagy feltámadás fejezetet azzal, hogy testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy a ti fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ha az Úrban élve a faleveleket söpröm, ha mosogatok, ha kapálok, ha az esztergagépnél vagyok, ha igét hirdetek, bármi, amit az Úrban végzek, nem hiába való, nem üres, mert az Úr maga a tartalma annak. Ugye, most már nem siklunk át olyan könnyen ezen a mondaton, akkor sem, ha a Hírmondó utolsó előtti lapján újra meg újra olvassuk. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. De még egyszer ismétlem, csak az halhat meg az Úrban, aki már az Úrban élt. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, te hívsz bennünket, igéd által figyelmeztetsz, megtérésre hívsz idejében. Nem akarod, hogy elvesszen bárki is, hanem hogy mindenki megtérjen és eljusson az igazság megismerésére, az üdvösségre. Ezért szól a te igéd ma is köztünk még. És miközben ítéleted, fenyegetését hirdetteted számunkra és általunk, csodálatos az a vigasztalás, az az élő reménység, amit hirdettetsz, és amellyel túlnézhetünk a halálon. Mert szent lelked által tudhatjuk, mély belső bizonyossággal, ha befogadtuk a mi Urunk Jézus Krisztust, hogy aki a fiú, azé az élet. És Krisztusban megjelent szeretetettől nem szakíthatja el a tiédet, sem halál, sem élet, sem bármiféle hatalom, akár e világon, akár égen, akár a gonosznak bármiféle támadása. Köszönjük neked, hogy túlnézhetünk a halálon. Köszönjük neked, hogy a boldog, dicsőséges feltámadást is elénk ragyogtatod Jézus Krisztus által. Hadd legyen élő hitünk és élő reménységünk, és minél többeknek még ő benne. Nem tudjuk, meddig méred ki az időnket. Lám szorongat minket ez a járványhelyzet is, sokak betegsége, haldoklása, halála, könyörgünk értük. Ebben a szorításban is hadd találjanak meg téged még, mielőtt menni kell ebből a világból sokan. és ne szóljon igét hiába. Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen.